Míg a gyermekeket elbocsátjuk, addig kérek, nyissátok el Bibliáitokat a Péter első levele, 3. fejezeténél. Egy Péter 3. És itt a 8. verstől kezdjük olvasni az Isten igéjét, a 12. versége azzal együtt. Tehát Péter első levele, 3. fejezet, 8. verstől a 12. versig. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja a nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak ánokságot. Forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Amen. Tibi, megkérhetlek, hogy gyere és imádkozz a folytatásért. Mert ugye elhelyezkedtél, láttam nagyon jól, hadd kérlek meg imádkozni.
Drága mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy te jó tervezel az életünk felől, és hát adok neked, Uram, azért, mert a szívünkben, Uram, te munkálkozz, te formálsz bennünket, Uram, és megnyitjuk, Uram, a mi szívünket, és odafordulunk felé, Uram, és megvalljuk azt, hogy szükségünk van rád, és kérlek, Uram, hogy taníts bennünket, Uram, attól, hogy közelebb tudjunk hozzád kerülni most ezen a mai alkalmon, és jó, Uram, olyan hálás a szívünk, Uram, hogy te vagy a fazekas, és mi pedig az edény, Uram, akiket folyamatosan formálsz. Kérlek, Uram, hogy áld meg Sanyit, hogy tudjon, Uram, mindent átadni, amit az ő szívére rábíztál. És köszönöm neked, Uram, azt, hogy ha te jelenlétedben lenni a legjobb. Amen.
Köszönöm szépen. Nos, egy kérdésem van. Ki az, aki szeretne örülni az életnek? Tele vagyok normális emberekkel, halleluja! És akkor most a lelki gondozói kódusnak a 22. fejezetét akkor nem kell elkezdeni, mert úgy látom, hogy egészségesek vagytok, és szeretnétek örülni. Azt gondolom, hogy a dicsőítés az imádatnak a áldása, ajándéka egy gyülekezetben egy olyan forrás az örömre, ami szerintem fantasztikus, és csak azt lehet látni, kimeríthetetlen, nem? Kimeríthetetlen, tehát mindig erre jövök rá. És ha belegondoltok, mennyi dallam és dal született már a kereszténység fennállása óta, az elmúlt közel 2000 esztendőben, és mindig van új és új, szóval azért nem szeretném pusztán úgy értékelni, vagy értelmezni az Isten igéjét, hogy énekeljetek új éneket az Úrnak, hogy a régi énekeket megújult szívvel. Ugye ezt hallottam sokszor, hogy így kell új éneket énekelni. Biztos ez is igaz valahol, nem mondom, hogy nem igaz, de én azt gondolom, hogy Isten népe között, ahol Isten szelleme dolgozik, működik, ott születnek új énekek. Amen. Így van. Új dalok, új szövegek, kijelentések, érintések, találkozások Krisztussal, és ebből a krisztusi találkozásból, Krisztussal találkozásból, akik kaptak erre a képességet, talentumot, azok írnak énekeket, vagy szövegeket, aztán zenéket írnak hozzá. Szóval fantasztikus. Tehát Isten jól kitalált ezt a zenei dolgot, mint ahogy ő is kimeríthetetlen, már csak ez a földi eszköz is, ami itt van, ami teljesen mennyi aspektusban idevetítődik hozzánk, de kicsi korlátozott mértékű ez az egész dolog, de mégis már ez is milyen fantasztikus élmény. Hát gondoljatok bele, milyen lesz a mennyben. Tehát amikor olyan hangszerek lesznek, meg olyan hangzás lesz, amit fel se tudunk itt fogni. Tehát a vájt fül az még nem elegendő ahhoz, hogy azt ott befogja, felfogja, ami ott történik, a dicsőítés, azok a hangszerek, meg hangok, amik ott lehetnek. Tehát neki tudja még mi. Tehát ott látunk színeket, fényeket, meg mindenféle dolgot látunk a mennyben, ami ott az Isten magasztalásának trónja körül, ott övezi őt. Tehát az egy elképesztő dolog lehet a mennyországban. Szóval jó dolgot lesz ott lenni. Nos, ebben az ige szakaszban Péter apostol által a Szentlélek szól hozzánk, hogy milyen módon lehet örülni az életnek. Tehát már Péter is foglalkozott azzal, hogy bizony az általa vezetett gyülekezetek is, meg az által ismert keresztények is már eljutottak odáig, hogy nagyon szeretnének örülni az életnek. És mégis azt látta szerintem Péter apostol, hogy van némi akadálya ennek a dolognak, és hát elővet néhányat. Az első és legfontosabb dolog, amit Péter apostol itt elénk hoz, azt mondja itt, hogy aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni. Tehát olyan napokat, amely áldottak, amelyre azt mondod, ú, de jó volt ez a nap. Biztos volt már ilyen, hogy egy értékes napot töltöttél el, akkor szóltuk, kirándultál, vagy sok élményben volt részed, és akkor befejeztesz a napot, azt mondod, ú, de jó volt ez a nap. Olyan jó volt. Hogy valamikor, mikor mondjuk el egy napra, hogy jó volt ez a nap, az, hogy kimagaslik a többi közül. És Péterre fokozza ezt, hogy aki szeretne jó napokat látni. Tehát nem csak egy évben egy-két ilyen napot szeretne, hogy hát ez ugye jó nap volt a kimagaslat, hanem hogy jó napokat szeretne látni, azokban a jó napokban szeretne élni. Azt mondja, az első és legfontosabb dolog, hogy óvja a nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak azok álnokságot. Na, egy picit megnézzük ezeket a kifejezések, igéket, hogy mit is jelentenek itt ezek. Már ugye az elején a bevezetésben lehet olvasni, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz a közösségben, a testvéri kapcsolatokban, a családi kapcsolatainkban. Végül pedig legyetek mindnyáján egyetértők, ugye 8. versben olvastuk, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Szóval valami ilyen lelkülettel legyetek egymás iránt. Ilyen lelkülettel legyetek közösségben egymással. Aztán beszél arról is Péter, hogy bizony van, amikor gyaláznak bennünket, és gyalászkodnak, amikor rágalmaznak bennünket, hazugságot terjesztenek felőlünk, amikor megvádolnak, rágalmaznak, negatív dolgokat, bombázzák az életünket, szemünkbe vagy mögöttünk. Általában ez a másik dolog az embereknek könnyebben megy, hogy valakiről a háta mögött beszélni gyalázatos dolgokat. De azt mondja erre a Isten igény, hogy a gyalászkodás azt jelenti, hogy becsületsértés, rágalmazás vagy szidás, szitkozódás, szemrehányás, vagy szemrehányóan szólni, viselkedni. Nézzük csak Krisztus példáját, amikor őt gyalázzák, és mondják neki, hogy na, Isten fia vagy, akkor ments meg magad, ugye, kihívóan, gúnyosan, becsmérlik, szidják, rágalmazzák, ugye, hogy megsérti a törvényt, és hamis tanúkat hoznak föl ellene, hogy bevádolják és halálra ítélhessék. Jézusnak van egy fantasztikus mondata, amely elindít egy embert a megtérés útján. Azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik. És persze ott van az is, hogy mert nem tudják, mit cselekesznek, de szóval a mondatnak az első fele, hogy Krisztus visszanyúl az ő gyalázó. Tehát ő aztán tényleg tiszta volt. Rá aztán tényleg nem lehetett mondani semmi rosszat, mert alapot és okot ő nem adott senkinek rá. Soha nem cselekedett semmit a maga javára, a maga dicsőségére. Soha nem élt vissza tekintélye vagy hatalmával. Egyetlen egy alkalom se volt. És amikor ő megszólal a kereszten, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Szóval ez egy olyan erőforrás hívő embereknek, hogyha bennünket rágalmaz, a gyaláznak, akkor sem kell a gyalázkodással, a rágalmakra, a szitokra, a károsztató beszédekre, gyalázkodó, szitkozódó vagy károsztató beszédekkel válaszolnunk. Krisztus a mi erőforrásunk a Szentlélek által. Így van? Ő rá lehet rátekinteni. És akkor figyelik itt mellette a katonák és a százados, aki ott van a római százados a keresztnél, és akkor végén még azt is hallania kell, hogy atyám, a kezedbe teszem a lelkemet. És szellemét kilehelve Jézus meghalt. A Biblia azt mondja, ez a százados a mellét verve megtért. És azt mondta, hogy ez valóban az Isten fia volt. Gondolj bele, Jézusnak ez a viselkedése, a beszéde a kereszten megmutatta, hogy mi lakozik a szívének legmélyén. Az ő szája egy olyan nyílás volt, egy olyan kútnak a kiömlése volt, amelyből kiömlött az, ami legmélyebb volt ebben a helyzetben. És ez a beszéd áldás hozott azokra, akik halották. Az az ember, az a marcon, a katona, aki nem tudom, hány kivégzés nézhetett végig, és lehet még élvezte is. Sokolta. És szíven ütötte ezt a dolog. És megtért. Halleluja. Milyen nagyszerű dolog, igaz, hogyha szorult helyzetben a Krisztus példáján, a Szentlélek ereje által így tudunk reagálni. Szerintem olyan erőteljes üzenet az embereknek, ami nem tudnak vele mit kezdeni. Azt mondja, hogy a szelíd szó elhárítja az indulatot. A türelmes beszéddel a király szívét is meg lehet nyerni. Egy főnöknek a szívét is, egy szelíd, türelmes beszéddel, egy nyilván azért kell megnyerni a szívét, mert már eldöntött valamit, ami neked nem jó. És hát valamire meg kell nyerni. De az nem úgy van a Biblia tanítása szerint, ha valakiben Krisztus uralkodik, hogy kiharcolom magamnak az igazat. Mert hát mindenki ezt csinálja. A Biblia azt mondja, a szelíd beszéd, a türelmes beszéd meggyőzi a királyt. Elhárítja az indulatot. Milyen fantasztikus dolog az, hogyha van egy konfliktus házasságban például, testvéri kapcsolatokban, munkatársi viszonyokban. És akkor valaki tud a Krisztus ereje által, a lélektől való módon, a mély kútból, a száján keresztül áldásszolni. Áldott mondatokat mondani. És ezek a szavak, amik így jönnek föl felszínre, mélyből, megváltoztatják a légkört ott. Megváltoztatják az a szituációt, helyzet az emberek szívét. Így van? Fantasztikus lehetőség. Kezded érezni, jó napokat látni, örülni az életnek. Igaz? Mennyire más dolog olyan helyre bemenni dolgozni, ahol békesség van. És ahol a békesség fiai lakoznak, és a rajtuk lévő békesség megnyugszik azokon, akik fogadták ezeket a beszédeket. Teljesen más dolog olyan helyre menni, mint olyan helyre, hogy gyomor ideged van már, görcsölsz, hogy mi fog történni ma. És tele vagy megterheződéssel, sebekkel, fájdalmakkal. És már azért nem szeret oda menni. Az életünket kapcsolatokban éljük meg. Kapcsolatokban létezünk. Enélkül nem tudunk létezni. És a légkör annak a kapcsolatrendszernek, ahol megéljük a mindennapjainkat, azok nagyban függenek attól, hogy mi jön elő a szívünkből, mint egy kútból, a mélyéről. De Krisztus Jézus, ami drága úrunk és megváltunk, csodálatos példa előttünk. Csodálatos példa előttünk, akit követhetünk. Azt is mondja az ige, hogy óvja a nyelvét. Tudod, ez az óvja kifejezés következőket jelenti, árnyalatokat mondok ezzel az igével kapcsolatosan. Megáll. Szoktam gyakorolni éles szituációkban, és tanácsolom másnak is, aki inkább hevesebb természetű és indulatos természetű, hogy számoljon 3-ig, 10-ig vagy 500-ig. Ez attól függően, hogy ezen a területen hol tart, és, vagy számolj addig, amíg haza nem mégy. És inkább nem mond semmit. Tehát azt jelenti, hogy megáll. Benne van ebben a szóban, hogy óvja, hogy megfontoltan nyitja fel a száját. Nem engedi, hogy gát nélkül kifolyjon a száján keresztül bármi is a környezetébe. Megáll. Egy-két gyakorlat után már elég jól be tudod határozni, meg tudod határozni, mikor kell megállni. Akár csak én. Aztán azt is mondja, hogy abba hagy. Valamikor megy a kommunikáció, és érzed azt, hogy itt a holdpont. Tehát ezen tovább mégy, akkor ebből nem megoldás lesz, hanem ez a konfliktus mélyülni fog. Ez a probléma csak halmozódni fog. Érzed az ember néha, hogy most már csak görgetjük. De görgetjük, mint az a bizonyos bogár, az a bizonyost. És érezzük már nagyon büdös. Nagyon bűzlik ez a dolog. Azt mondja itt az Isten igéje, hogy aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, az meg tud állni. Tehát a nyelvével kapcsolatban megállt tud parancsolni. Most Hiába győzködöm a főnökömet, eldöntötte. Tehát most az, hogy rendben van, sokkal többet fog jelenteni, mint hogy tovább magyarázom még az én nézeteimet. Gyerekkel, férjel, feleséggel, baráttal, ismerőssel, osztálytással, tanárral, vizsgán. Vizsgán is lehet beletekeredni olyan dolgokba, ami... Figyelj! Legtöbb tanár úgy is azt hiszi, hogy ő jobban tudja, mint te. És nagy százalékban igaza is van. És legtöbb tanárnak van annyi szakmai önérzete, hogyha még valamit jobban tudnál, akkor se fogja beismerni. Én államvizsgán láttam egy barátomat, aki úgy beletekeredett a beszédbe, tényleg jobban tudta azt, mint a tanára, mert ő abban dolgozott és sokat tanult azon a szakterületen. És kezdte tanítani a professzort. Honnan ezt megbuktatják? Én ma ott ültem, dolgoztuk ki fel a tételt, és meg ott már felelt. Honnan ezt kivágják a vizsgán, ez megőrült. Tehát éreztem, hogy elkezdtek harcolni, csak a pozíció más volt. A tanár osztotta a jegyet, ő meg diáként vizsgázott. És ha be tudta volna fogni a száját, akkor ötös kapott volna. Így nem akartak rosszabbat, hármassal megúszta, de ezt kirúgják. És igaza volt, és tényleg jobban tudta, de abban a helyzetben annak semmi értelme nem volt, hogy az ő igazát ott fitotassa. Semmi értelme nem volt. Előre nem vitte a dolgot. Elmondta, azt mondják, köszi, nem kell, akkor most mit csináljon még vele? Ha ő egyszer elmondta, és ő úgy látja, akkor most hiába lehet még 5-6-szor elmondani, ha ő nem fogadja, akkor mondhatod 48-szor, akkor sem fogja fogadni a bezárt. Tehát a kommunikációban, a beszédben a nyelvnek megállt parancsolni, abba hagyni. A másik erősebb kifejezés megfékezni. De jó, ha a nyelvednek van fékpedál. A nyelvednek van fékpedál szerelve. Nézd, tapogass ki. Középső pedál. Automata váltós autóknál a bal szélső. Mindegy. Ezt ha nem értetted, nem olyan nagy baj. Halleluja. Aztán eláll valamitől. Egy bizonyos szituációban el kell dönteni, hogy a kapcsolat fontosabb-e nekem, mint az, hogy meggyőzzem a másikat. Vagy megváltoztassam a másikat. Kérdés az, hogy mi a fontos, hogy megmaradjon ez a kapcsolat szeretetben, vagy hogy minden áron meggyőzzem a másik embert. Ez egy fontos kérdés, és nem mindegy, hogy milyen választ adunk erre a kérdésre. Aztán ilyen is benne van ebben a szóban, hogy megszűnik, otthagy, visszafogja magát, tartózkodik valamitől. Tehát aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, az megállt tud parancsolni a nyelvének, abba tud hagyni dolgokat, meg tudja fékezni nyelvét, eláll, el tud állni valamitől, tehát tudja előrengedni a másikat, megszűnik otthagy, visszafogja magát, tartózkodik valamitől, a valódi cél érdekében. A nyelvvel kapcsolatban pedig ugye nem nagy kérdés, a nyelv azt jelenti, hogy nyelv. Tehát fizikai valóságában az orr és az áll között lévő nyíláson belül helyezkedik el, és ízlelő bimbókat tartalmaz, és sós izomköteg, már most már mindenféle dolgok vannak. Biológusok ezt sokkal szakszerűbben tudnák megfogalmazni, de most nem biológia órán vagyunk. És jelenti még a nyelv magát, a beszélt nyelvet is. Akár ismert nyelvet, akár pedig természetfeletti módon adományozott, a Szentlélektől adott természetfeletti nyelvet, ez a nyelveken szólásnak az adománya. Tehát ugye ezt jelenti a glossza kifejezés. Aztán menjünk tovább. Azt, hogy mitől kell tartóztatni a nyelvét valakinek? Önmagában nem a jó dolgoktól, nem az elismerő szavaktól, nem a dicsérettől, az emeléstől, vagy éppen a korrekciótól, a figyelmeztetéstől, intéstől, hanem a gonosztól kell tartóztassa a nyelvét valaki. Ez pedig tartalmát tekintve ilyeneket jelent, hogy az értéktelen beszédtől tartóztassa magát. A romlott vagy züllött beszédtől, viccektől, ugye kétértelműségektől, piszkos vagy mocskos beszédtől, a káros vagy ártalmas beszédektől, amely nem az épülés szolgál, hanem kárt okozok, annak a személynek, vagy egy harmadik személynek, vagy egy közösségnek kárára van a beszédem. Ártalmas, undorító, bűnös beszédektől tartóztatom a nyelmet, hogy azok ne jöjjenek ki az én számom. És én mondtam, az ajak meg tudja őrizni az ő ajkait, hogy ne szóljanak azok álnokságot. Azt, amit mondtam, ez az ajak kifejezés azt jelenti, hogy a be- és a kiömlés helye. A szánk a másik helyen meg azt is jelenti még, hogy tátongó szakadék. Biztos ismeritek azt a kifejezést, hogy majd elnyelt. Úgy beszélt velem. Majd lenyelt. Valóban lehet a szánk ilyen is, ami olyan, mint egy szakadék, amivel elnyelünk embereket, amelyben a sötétségbe taszítunk embereket azokkal a beszédekkel, amiket mondunk, de nem erre hívott el bennünket az Úr. Jakab a 3. fejezet 11. versében így szól: vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet? Tehát itt Jakab beszél, majd megnézzük ezt az igét bővebben, hogy a beszédünk közvetlen kapcsolatban van a szívünkkel, és amit kimondunk, az megmutatja a szívünk állapotát. A beszédéből egy embert meg lehet ismerni, hogy ki is valójában. Ahogy beszél, az megmutatja, hogy ki ő. Ezért mondják ugye az igei fordulatot, hogy ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Vagy például ezt mondja, hogy ha aki tud hallgatni, az bölcsnek hiszik. Nem biztos, hogy az is, de már legalább addig eljutott, hogy nem szól, ha nem tud valamit. Ez már mindenképpen bölcsebb, mint akkor is szól valaki, ha nem ért hozzá. Minden, így, ez természetesen rám is teljes mértékben így van. Aztán Lukács 6.45-ben Jézus Krisztus mondja: a jó ember szíve kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt, mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A Lukács 6.45-ben hallunk erről. Tehát a beszédünk, írtam egy ilyen kifejezés, a szívünk lakmuszpapírja, valaki már régen tanult kémiát, ugye, amivel meg lehet határozni a lúgos vagy savas állapotát egy anyagnak vagy folyadéknak. Tehát a beszédünk megmutatja, hogy a szívünk milyen állapotú. Mi van a szívben? Erre az Isten igéje világosan tanít bennünket. Amivel tele van a szívünk, az jön ki a beszédünkben. Tehát amikor hallasz embereket beszélni, és érzed, hogy a beszédük rothasztó, bomlasztó, negatív, leépít, vagy indulatot gerjeszt, vagy távolságokat szít, akkor tudnod kell, hogy ez van a szívében. Ez az ember ezzel van telve. Ez határozza meg leginkább az ő életét, hogy kicsoda ő életének abban a szakaszában. A szólni, hogy ne szóljon ugye álnokságot, kifejezés, beszélni, kimondani dolgokat, és használja a Biblia ezt a kifejezést, a Laleo kifejezést, ezt a bibliaiskolásokkal már megnéztük a evangélium hirdetésének módjai, formái témában. A prédikál kifejezésre is használja, hogy Laleo logosz, tehát prédikálni az igét, vagy Laleo réma, hirdetni a személyes üzenetet, a kijelentést megosztani. Használja a Biblia ezt a beszélni szót, kimondani szót, vagy szólni szót erre a pozitív dolgra is. De társalgást is mond, beszélni, szólni, kiejteni, mondani dolgokat. Tehát maga, mikor azt olvasok itt az igében, hogy ne szóljanak álnokságot a beszédével, aki szeretne jó napokat látni és örülni az életnek, ugye? Itt vagyunk mindig, a lényeg ez, hogy örülni az életnek és jó napokat látni. Tehát most mindent, amit elmondok, ennek az igazságnak a fényében vizsgáljuk. Tehát, hogy a célunk az, hogy örülni tudjunk az életnek, és jó napokat tudjunk látni. Oké? Nem az, hogy válkáljunk a szívünkben. Tehát nem ez a cél ezzel, hanem azért leplezzel a szívünknek indulatait, irányultságainkat. Tehát azt mondja, társalogni, azt is jelenti. Tehát nem feltétlenül arról van szó itt, hogy az ember akkor tud ilyen módon utat nyitni az ő száján keresztül a rothasztó beszédeknek, vagy amiket elmondtunk és megvizsgáltunk itt az igében, hanem beszélgetés közben. Tehát gyakorlatilag leültök, beszélgettek egy társaságban, házi csoporton, családban, és csak azt érzed, hogy azok a beszédek, amik kijönnek, azok leépítenek, tönketesznek, kiveszik az életet, és elviszik a középpontból Jézus Krisztust. És az ő beszédét. Valami egészen más kerül középpontba. Más értékek kerülnek középpontba. Mert figyelj, el keresztényben rengeteg mindenről beszélhet. Nem mondom, csak mindig a János 3.16 lehet az egyedüli beszélgetésre való téma. Mégis azt gondolom, hogy egy keresztény ember beszélget, abban meglátszik, hogy ő benne Krisztus az Úr. Az ő beszédében, a témáiban, a hozzáállásában egy-egy témában, hogy miről beszél, hogy mi tölti meg a szívét, hogy mivel foglalkozott az előző időszakban, és abból mit merített ki. Tehát, hogy ne szóljanak álnokságot, ez kell ahhoz, hogy örüljünk az életnek, és jó napokat tudjunk látni. Hogy jó dolgot vessünk el a gyermekeinkbe, a barátainkba, testvéreink életébe, családtagjaink életébe, munka és osztálytársaink életébe, felettünk, vagy alánk beosztottak életén nézve. Az álnokság, hogy ne szóljanak álnokságot, megdöbbentő, tehát ugye a szólni jelenti a társalgást is. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy valaki rossz indulatok föláll, és valami negatív dolgot kezd mondani. Ha elkezdetek beszélgetni, és ebben a beszélgetésben föltárul a szív. Közebb kerülünk egymáshoz, fesztelel a légkör, és egyre inkább, szokták mondani, az emberek őszintébbek tudnak lenni, és kijön az, amik vagyunk valójában. Azt mondja, ne szóljanak álnokságot, ha szeretne az ember örülni az életnek, és jó napokat látni, akkor az álnokság megdöbbentő mit jelent? Trükk vagy csali? Átvitt értelemben ravasság. Tehát azt mondja, hogy úgy beszél, hogy lépre csal téged. A beszédével megpróbál belőled negatív dolgot előhozni. Lépre csalni. Az álnok beszéd az a tiszta krisztusi őszintességtől nagyon messze van. Bár hangozhat nagyon őszintének. De gyümölcsében semmiképpen nem az. Aztán azt is jelenti, hogy csalogatni. Valamire csábítani, csalogatni. Ravasságot, csalást, cselt, körmönfontságot is jelent. Ez az álnokság. Ravasság, csalás, csel, körmönfont a beszéde. És azt mondja a Biblia, ugye, hogy ugyanabból a forrásból édes és keserű nem jöhet. Ennek a hatása, amikor iszol ebből a beszédből, akkor megkeseríti a szívedet. Hát olyan helyzetbe kerülsz, hogyha te mondasz ilyeneket, és te adod rá magad ezekre a beszédekre, akkor olyan, mint a kiürülnél. Vagy megtelsz negatív indulatokkal. És persze, hát akkor nem tudsz örülni az életnek. És végképp nem fogsz jó napokat látni. Mert hát ezzel telik meg a szív. És igenis azt gondolom, hogy abban is szükségünk van bölcsességre, hogyha egy beszélgetésben ebbe az irányba megy el a beszélgetés, akkor azt mondjuk, hogy testvérem, vagy figyelj, munkahelyen, nem hívők között is, ez mindenhol érvényes és igaz, és működik. Én most ezt a beszélgetést nem akarom tovább folytatni. Én ezzel így nem értek egyet. Ezt most hagyjuk abba. Megállj, parancsolok. De hát meg fog bántódni, sértődni. Az a szeretet, hogy engedem a másikat belemenni olyan dolgokba, amik tönkreteszik az ő életét is? És aztán hagyom, hogy az enyémet is tönkretegye? Ez lenne a szeretet? Azért nem szólok, mert hát mit fog szólni? Ezt meg úgy hívják, hogy gyávaság. Gyávák pedig nem örülik Isten országát. És bizony vannak nehéz szituációk, munkahelyen is, családban is, gyülekezetben is, Amikor azt kell mondani, hogy figyelj, én most ezt nem tudom tovább folytatni. Én ezzel nem értek egyet. Igazad van a probléma tekintetében. De ahogy te beszélsz róla, az nem a megoldást fogja hozni. Ha attól messze fog bennünket vinni. Házastársi beszélgetések, feszültségek, egyetemértések. Hova fog menni ez a beszélgetés tovább? Mihez fog vezetni? Érdemes folytatni, vagy inkább azt kell mondani, hogy várjunk. Most ezt hagyjuk, mert ebben úgysem fogunk tudni megegyezni és megállapodni. Csendesedjünk el. Megállj parancsolni. Vagy másik oldala, ugye, hogy megpróbálom meggyőzni, megpróbálom legyőzni a másikat, hogy és már meg! Nincs hatalmam az, hogy szíve felett, ne feledd el. Senkinek a szíve felett, nekem nincs hatalmam, és neked sem. Egyedül Isten a szívek vizsgálója. Így van? Aki szeretne ülni az életnek, és jó napokat látni, az óvja meg a nyelvét a gonosztól, ajkait, hogy azok ne szóljanak álnokságot, ne vigyenek lépre senkit, ne legyenek körbenfontak, hanem tényleg ami igenünk igen legyen, a nemünk pedig nem legyen. Tehát óvakodjunk attól, hogy úgy beszéljünk, hogy ebből ezt is ki lehet hozni, meg azt is ki lehet hozni. Abból nem lesz baj. Hát ez a legnagyobb baj. A Zsoltárok 34-et idézi Péter apostol egyébként, Dávidnak a Zsoltára ez. A 13. verstől olvasom 23. versig Dávidnak a Zsoltárát, a 34. Zsoltárt. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Ugye itt az első kérdésnél már jelentkeztünk, hogy én vagyok. Dávid, itt vagyok, én ilyen ember szeretnék lenni, hogy szeretném élvezni az életet, és jó napokat látni. Tetszik nekem az élet, és szeretnék hogy olyan napokat élni, ami azt mondom, tetszik nekem, hogy jól érzem magam a bőrömben. Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszélne csalátságot. Hagyd fel rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallgatja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiírtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri, utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Ugye ebből a Zsoltából emeli ki Péter apostol a Péter első levelében, harmadik részben olvasott igéket, kijelentéseket. Jakabhoz a lapoztok a harmadik fejezethez, Jakab apostol levelének harmadik fejezetéhez. Akkor itt a harmadik fejezet első versétől a 12. versig a következőképpen áll Isten igéje, Jakab levele, 3. fejezet 1-től 12-ig. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részük, mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szerek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik, íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy az egész testünket beszennyezi, és lángba borítja az egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember, A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Olyan a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet. Vagy teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlőfügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Hű! Jakabnak a levele, Luther nem szerette ezt a levelet, azt mondta, ez szalmalánk. Ki is akarta hagyni az új szövetségből, mert azt mondta, ezzel nem tud mit kezdeni. Jakab úgy hasogatja a cselekedetek, hit és cselekedet, és ez neki nem fért be. Nagyon ugye abból a szellemi háttérből kiszabadulva, amit a katolicizmusban a cselekedetek által való üdvösségnek a akkori kultusza jelentett. De Jakab levele az Istentől való, az új szövetségben benne van, igenis Isten kijelentett szava, Isten igéje. Szóval Jakab vizsgálja a nyelv területét, és a Szentlélek által kijelentések jönnek a nyelvvel kapcsolatban. Azt mondja, hogy nyelve az embernek, és korábban már beszéltünk a nyelvről, nem akarok sokat időzni ennél a témánál, mert természetszerűleg maga a beszéd téma óriási téma a Bibliában. A példabeszédek könyvében például rengeteg kijelentés van a beszéddel kapcsolatban, de mégis annyit hadd mondjak nektek, hogy a beszédről azt mondja Jakab, hogy olyan, mint a kormánylapát a hajónál. Tehát lehet irányítani vele a hajó testét, és a nyelvünket is lehet irányba állítani az életünket. És amit kimondunk a beszédünk által, azok meghatározzák a jövőnket is. Sőt, az általunk vezetettek jövőjét, és erőteljesen befolyásolják azokat, akiknek az életében mi tekintélyek vagyunk. Az ő életükben elfoglalt pozíciónk határozza meg a hatásának a mélységét a beszédünkre vonatkozóan az ő életükben. Tehát a gyermekek életére nézve az apának elsősorban, aztán az anyának van a legerőteljesebb, meghatározó szerepe a gyerek jövőjét tekintve. Hogy mi lesz abból a gyerekből. Erőteljesen befolyásolja az, hogy mindaz, amit Isten elhelyezett benne, az kibomlik az életéből, vagy ez eltéríti a beszédünk, amit mondunk a gyermekünkről, az életét ebből az irányból. A magunkról kimondott dolgok is meghatározzák a jövőnket. Amiket magunkról kimondunk, azt szoktam mondani, olyan, mint mikor készít az ember beszédével utat maga számára. Beszél arról is, hogy ha az ember elkezd beszélni, akkor ugye a vitatkozás és veszekedés nem úgy kezdődik, hogy az emberek egyből ordibálnak egymásra és tépik egymás haját. Hanem általában konfliktusból indul el, az a valami kis egyetemértés, meg nem értésből, és akkor elkezdődik a diskurzus, a beszélgetés. És ahogy a nyelvvel egyre inkább kezdenek beszélni, ugye a nyelv által lángra lobbannak az indulatok. Így van? Majd az egész test elkezd lángolni, és az emberek elképesztő módon tudunk, mi emberek elképesztő módon tudunk viselkedni ezekben a helyzetekben. A Szentlélek elénk tárja, hogy aki a beszédében nem vétkezik, tökéletes ember. Gyakorlatilag ezek alapján, az igazság alapján azt lehet mondani, hogy tényleg így van, mert a szívében semmi álnokság nincs. Egy tiszta szívű emberről van szó. Akinek a szívében Krisztus az Úr. És minden területen diadalmaskodott a saját teste és indulatai tekintetében, a világ és a sátán támadásaival szemben, minden dologban uralomra jutott. Hát, kedveseim, ez a mennyei állapot. Ez a mennyország. Amikor ott leszünk a mennyországban, akkor ugye ez teljesen tökéletes lesz, és hibátlan lesz. No, de hát akkor adjuk fel, hogy ezért jegyzeteltem, annyit látom, egyre néz rám. Egy oldalt írtam, ezért. Azért nem ér itt végre a történet, mert a Biblia azonban azt mondja, hogy az emberek közül senki nem tud rajta uralkodni, de Isten tud. Az Úrral, a Krisztus példáját azért hoztam az elején már föl, a Krisztus példájából merítve, erőt merítve, igenis tudunk krisztusi módon szólni egy-egy szituációban. De ez mindig az adott szituációban dől el, hogy ott, abban a szituációban tudok-e Krisztusnak engedni, teret engedni a Szentlélek erejét, engedni kiterjedni, vagy nem. És abból fakad az, hogy most mi lesz ebből végül is. Mi jön ki, épülés vagy romlás. A zsidókhoz írt levél 6. fejezet első 3 versében további bátorítást kapunk ezzel a tökéletességgel kapcsolatosan. De ne feledd el, aki a beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Zsidó 6, 1-3. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Tehát azért nem hagyja meg a Biblia nekünk azt a lehetőséget, hát nem tudunk tökéletesek lenni, akkor hagyjuk az egészet. Nem erről van szó. Túllépve az alapokon, a friss élményén a megtérésnek, a megtérésben a csecsemő állapotból való kilövésnek, ugye a csecsemőről tudni kell, van egy nagyon erőteljes ismérve a csecsemőnek. Egyik az, hogy eszik, aztán pedig a másik részét ennek a folyamatnak nem tudja kontrollálni. Teljesen finom voltam. Azzal inkább is, hogy a gonoszról, amikor a gonosztól tartani, azt jelenti kakosz. Tehát a gonosztól tartás. A görögben ez így van. És hogy mennyire jó képez, hogy az ember, amikor megtér, egy csomó dolog még úgy elmegy tőle. Tudjátok bizonyára azt, hogy az anyatej kulcsfontosságú a csecsemőnek az életében, mert az anyatej által kezd kitisztulni a vére. És az első időszakban az anyatej kulcsfontosságú, az anyatej által az ellenálló képessége erősödik a gyermeknek minden betegsége szemben, és kezd kitisztulni a kis szervezete. Jobbra belei kezd el kitisztulni. Az első kakoszok, amikor kijönnek, az a tisztulásnak a elméje. És tudjátok, mikor valaki megtér friss keresztjén, akkor bizony, hogy is mondtuk, az is benne volt ebben a gonoszban, az a bűzös, ez is benne volt, tud elég bűzös dolgokat összehozni. És tisztába kell tenni. Tehát helyre kell rakni, hogy figyelj, drágám, azért ez még sincs jól. Ezzel változtas kell, tanítást adni kell, olyan táplálékot adni, hamisíthatatlan lelki tejjel kell táplálni, szintén Péter apostol által szól a Szentlélek, amely által megerősödik az élete, hogy fölnőjön. Na most ezt mondja a zsidókhoz írt levél írója, hogy elhagyva a Krisztushoz szóló elemi tanításokat, tehát a csecsemőkort, törekedjünk a tökéletességre. Tehát azt jelenti, hogy nem lehet megelégedni azzal, hogy figyelj, hát én ezt elrontom állandóan, ezen a területen én nem tudok megállni. Megmondta Jakab által is a Szentlélek, hogy a nyelvén nem tud senki uralkodni. Hát én ezt az igazságot most betöltöm. Na hát ez a csecsemőkor. Amikor valaki nem fedezte fel a Szent Szellem által nekünk adott hatalmat és isteni erőt. Hogy a Szentlélek ereje által azonban lehetséges megállj parancsolni a beszédünknek, az indulatainak, a szívünknek. De csak az Isten ereje által. És mindez az Isten erejét nem önmagában, mint egy kiló cukrot lehet megszerezni, hanem, ez nagyon komolyan mondom, hanem a Krisztusra való rácsodálkozásból fakad. Tehát, mikor egy helyzetben, amikor téged jogtalanul ér sérelem, csak akkor fogsz tudni krisztusi módon reagálni, ha te szemed a Jézus Krisztuson van rajta. A megfeszítetten. És őt látod. Ő a példakép. Ő az erőforrás. Hogyha ő nem tette, akkor én őt követem, és nekem adni fog erőt, mivel ő az én Istenem. Ő az én Uram, hogy én se fogom tenni. Így van? Tehát ezek az események Krisztushoz kötnek engem. És amilyen módon Krisztusra tudok tekinteni, Krisztus tudom Úrnak valami az életemben, olyan módon tudom győzedelemre vinni az életemet. És a növekedés pedig az Efézus levél 4. részének 11. versétől az állott, hogy a Krisztus megismerésének egysége a felnőttkor. Tehát a felnőtt kor nem a kegyelm ajándékon felfedezését jelenti. Nem különböző bibliai versek megtanulását jelenti. Nem a Biblia A-tól Z-ig 5-6-szor elolvasását jelenti. Pusztán, önmagában, hanem a Krisztus megismerését. És ebben felfedezni azt, hogy egyek vagyunk, akik Krisztushoz tartozunk. És akkor tud az erősebb, hordozó szeretettel lenni az erőtlene felé. Miközben az erőtlen, mint mondtam múltkor, és azt hiszi, hogy az erősebb. Mert azért erőtlen, meg azt gondolja, hogy mindegy jobban tud. Egyszer mondta egyik lelkipásztor, képzeld el, hogy már az 6 éves kisgyerekem is kioktat. Kérdeztőlem valamit, megmondom neki, azt mondja, az nem úgy van. Másik azt mondja, retorikát tanulnak az iskolában, ez is ilyen 10 év körüli gyerek, azt mondja, lelkész család, mondja, szüleik, ti még semmit nem tudtok a retorikáról, de én már tanulom. Szóval, ugye hát ilyen a gyerek. Valamit megismer az életben, és azt hiszi, hogy ezt senki nem tudja. Többeteknek mondtam már, és ilyen voltam, mikor megtértem, elkezdtem most a Bibliát, és ugye hát az újnak minden új. És én minden nap találtam új dolgot benne, és akkor engem már megkockáztatták, fölkértek így igei szolgálatra, és ott olyan 40-50-30-35 éve keresztény testvéreket, idős testvéreket én tanítottam. Bólogattak, mosolyogtak rám, és eltelt egy év, mire rájöttem, hogy ezek már ezt mind tudják. Hogy ez nekem volt új, nem nekik. De aranyosan mosolyogtak rám, mondták, de örülünk, hogy te is megláttad a testvérem. Nem mondták, csak úgy bólogattak. Mondom, milyen építő volt nekik? Ó, halleluja! Hát az épülés volt, én is rájöttem. Tehát ezt még örültek neki nagyon. Aztán egy jó év eltelt, amikor rájöttem, hogy nem új dolgokat kell prédikálni, hanem aktuálist. És ez csak az Isten szellemétől való módon jön elő. Ez a lényeg. Tehát az Isten ígé azt mondja, hogy törekedjünk a tökéletességre, ami azt jelenti, hogy a fölnövekedést. Az életkor a felnövekedés, a felnőttkor a felnövekedés a Krisztus megismerésében van. Az ő megértésében, az ő megismerésében van. És ez egy olyan forrás az életünkben, amely segít eligazodni, járni és beszélni, hogy egyre inkább örüljünk az életnek, és hangosan jó napokat lássunk. Jó napot. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holtcselekedetekből való megtérésnek, az Istenbe vetett hitnek, írja tovább a zsidókhoz írt levél. A mosakodásokról, a kézzátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Ezt meg is fogjuk tenni, ha Isten megengedi. Tehát a tökéletességre való törekvést azt jelenti, hogy Krisztusban fölnövekedünk. Hozzá hasonlóvá kezdünk válni egyre inkább. Akaratát szívből megértjük, megismerjük, és annak a megcselekvésében pedig kezdünk egyre inkább hűségesek lenni. A Filippi 4-hez alapoztok. Ma este délután ez lesz az utolsó ige. Képzeljétek el. Én is megállj, parancsolok. Azt mondja, a Filippi 4:4-től egészen ismert igevers lesz, mert ez már ma már elhangzott egyszer. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ugye, Tamás mondta, hogy parancs, aztán kicsit visszakozott. Inkább úgy érzem, egy felszólítás. Egy meghívás egy nagyszerű kalandra. Hékás! Hú-hú! Gyertek, örüljünk együtt! A ti szerítségetek legyen ismert minden ember előtt, tehát a Krisztusban való örvendezés az nem a duhajkodás. A világi öröm, senkivel nem foglalkozok, egyszer élünk! Hú! És akkor ugye megy a mulatozás, azt nem foglalkozik senkivel, csak ő érezze jól magát. Ugye a bibliai örvendezés egyáltalán nem ilyen, de sokkal tartósabb és sokkal inkább építő. A ti szerítségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Ugye? Igen, a reflexió, vallásos reflexek beindultak. Ilyen Pavlov effektus, csak vallásos módon. Torta. Na, de hát ugye ezt is olvashatjuk úgy ebben az ige szakaszban. Megvárom. Tehát olvashatjuk úgy, hogy az Úr közel. Tehát, hogy jaj. Hanem azt mondja Pál apostol, figyeljetek. Sok mindenben harcotok van. Sok nehézséggel néztek szembe, de ti örüljetek az Úrban. Mert közel van. Az ajta előtt. Közel van azokhoz, akik hívják. Akik igazán hívják. A megtört szívekhez, az alázatosokhoz. Közel van az Úr. A szívükbe jut a Szentlélek által. És vissza fog jönni értünk. Halleluja. Az Úr közel. Tehát amikor a Bibliában éneket olvastok, az nem erről úgy, az Úr közel, hanem egy bátorítás. Közel az Úr, örüljetek! Nincs okotok egyáltalán a szomorkodásra. Aztán azt mondja, hogy persze, rengeteg minden van, amiért aggódhatnátok, mondja Pál, tudom. Tudod, nekem is, mikor fáztam, nem volt ruhám, el kellett menni a köntösömért, mert az egy volt. És úgy kellett magamhoz hozatni, hogy jöjjenek, mert már kezd jönni a hideg, és nem akarok úgy neki menni a télnek, hogy nincs itt a kabátom, meg a takarom. Ugye ott körülbelül a kabát az a takaró is volt, ez mind a kettőt megoldották egy felső ruhába. Tehát mondjuk Pál apostol nem volt annyira tele pénzzel. Az Isten áldás az ő életében nem úgy működött, mint Ábrahámnak. Ő Isten őt nagyon megáldotta az Emagim tüzével, annak hirdetésének tüzével, és rengeteg gyülekezet született rajta keresztül. Tehát ő abban volt gazdag. Az Istennek az áldása az új gyülekezet születésében mutatkozott meg Pál apostolon keresztül. Salamonnak bölcsessége volt, meg rengeteg vagyona volt. Isten áldása úgy mutatkozott meg rajta. De ahogy az új szövetséget látjuk, az áldás az új szövetség kijelentésében sokkal inkább szellemi, sokkal inkább az örökké valóságra mutat, mint a mulandó földi javakra. Sokkal inkább az új szövetség imádítja a tekintetünket az örökké valóságra, a mennyországra, a mennyei kincsekre, a látható kincsek fölött. Ezzel együtt a szükségünket betöltő Isten az ő gazdasága szerint. Tehát meg akar áldani bennünket ezen a területen is, de a fókuszban azt akar, hogy ne ez legyen, hanem Jézus Krisztus. Ő legyen a szemünket, őt lássuk, őt várjuk. És akkor ránk bízhatnak dolgok az életben is, anyagi területen is. De amíg ez nem így van, lehet akármennyi is, az nem javunkra, hanem kárunkra lesz. És Isten javunkat akarja. Az anyagi áldásokban is. És aztán azt olvassuk, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet, minden gondolatot, minden elképzelést meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, kiben? Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Hát, és Zsoltár is mondja, akárhova megyek, mindig csak nálad vagyok. Akárhol olvasom, mindig csak Krisztusnál vagyok. Fantasztikus. És aztán olvasod, egyébként pedig testvéreim, és itt a beszéddel kapcsolatban, gondolkodásmóddal kapcsolatban, újabb tanítás. Ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amen. Amen. Amint tanultátok, amit tanultatok, és átvettetek, mondja Pál apostol, hallottatok és láttatok is tőlem, tehát láttátok, hogy én, mint érettebb, mint előjárótok, az előjáró azt jelenti, hogy érettebb, előjár, példát ad. A Biblia előjárás ezt jelenti, nem pozíciót jelent. Hanem azt jelenti, hogy előjár a család életében, a maga viseletében, a beszédében, a szolgálathoz a hozzáállásában, az munkához való hozzáállásában, és a testvérekhez való hozzáállásában előjár, példát ad. Tehát amit láttátok is tőlem, és hallottátok is, tehát én beszéltem róla, és meg is mutattam nektek, mondja Pál apostol. Tehát amit hirdettem, azt meg is éltem. Azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Én szeretném azt, hogyha Filippi 4:8-at mindenki megtanulná. Én kérem majd a házi csoportokban, hogy legyen lehetőség ezt gyakorolni. Csütörtökig még van lehetőség ezt megtanulni. Csak azért, mert ez egy jó szűrő. Tehát amikor megállsz egy kicsit, és mélegeled a dolgokat, mi akar kijönni, akkor ez egy olyan jó szűrő. Hogy mit fog mondani, hogy fog gondolkodni, hogy fog tervezni, hogy fog hozzáállni. Ez annyira jó, mondom azzal együtt, hogy mindezek nem önmagukban állnak, hanem ezek Krisztusra mutatnak. Krisztushoz visznek. Az ő ereje által lehetségesek. És bocsássatok meg, még itt én tintával fölírtam még egy igét, ez a plusz egy ige lesz, és többet ér nem olvasok. Az Efézus 4-hez alapoztok. Efézus 4, és ott pedig a 29. versben a következő áll. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem, tudjuk olvasni együtt, csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Tehát mi a célja a beszédnek? Építés, áldás. Ez megint nagyon fontos, igen, ez szolgálmi feladatként, ezt is meg lehet tanulni. Nyugodtan, de az elsőt, a közös házi feladatunk, mindannyiunknak lenne az első ige, azt mindenképpen tanuljuk meg együtt. Többet ott meg lehet tanulni, ott az ige szakaszt is meg lehet tanulni, ez buzgóság. Tehát 4-8-ig én tanácsolom, de 8-at legalább tanuljátok meg, azzal együtt, hogy a Krisztusra vonatkoztatva tudjuk ezeket megélni, tehát ez mindig legyen előttetek, hogy nem önmagában áll egy igevers, hanem ott vannak előzmények, amit látni kell. Tehát a beszéd, a krisztusi beszéd, a felépült keresztjének a beszéde az áldáshoz. Tehát amikor beszélgetsz egy ilyen emberrel, akkor megépülsz, akkor tehát egy békesség nyugszik meg rajtad. Tápláló volt. Előrevívő volt. Azt mondja, ú, de jó volt. Jó volt vele találkozni. Jó volt vele beszélgetni. 2008. Nem akarok mindig ilyen évelejéket mondani egészen március végéig. Tehát félre ne értsétek, mert nem ez a célom. Mert minden napra igazak ezek az igék, hogyha most január, nem most az van. Ha július lenne, akkor is igaz ez az ige. De mégis azt gondolom, hogy Pál apostol ezeket az igéket a Filippi levélben szorult helyzetben lévő testvéreknek írja. Tehát akiknek lett volna okuk panaszkodásra, nyomaigásra, erről beszélgetni egymás között, és azt mondja, hogy figyeljetek, nem menjetek be ebbe az útba, mert el fogjátok veszíteni a legértékesebb dolgot, amit dicsérben is énekeltük, az Isten békességét, amely fölhalad minden értelmen, minden emberi elgondoláson. Tehát olyan természetfeletti módon van jelen a hívő ember életében, amely a legnehezebb szituációban is megtartja a szívét. A vállalkozókra nehéz világ van. Beszélgettem valamikor egy vállalkozóval nem olyan régen, és van egy üzlettársa, aki hát úgy hisz Istenben, de belekerült a vállalkozásuk egy nehéz helyzetbe. És elmondta azt, hogy hát ez valahol Magyarországon. És elmondta azt, hogy a nehéz helyzetben a másik ember beteg lett, tehát ráment a fizikai testére, egészségére, őt pedig mindvég megőrizte Isten békességben. És a testét is egészségben. És azt mondja, itt vált el, itt látta meg a különbséget. Hogy mit jelent az Isten félő ember, az Isten szerető ember, élete, helyzete a nehézségben, és milyen az, amikor valakinek nincs ilyen közössége Istennel, ilyen kapcsolata az élő Istennel. Nincs Krisztusa. Van Jézus Krisztus, mint történelmi személy, mint bibliai hős, mint az Isten fia, de neki nincs Krisztusa. Én kívánom mindannyiunknak, hogy okuljunk ebből a tanításból, figyeljünk oda egymásra, figyelmeztessük is egymást, hogy jó napokat lássunk, és örüljünk az életnek, Ne menjünk bele olyan beszélgetésekbe, amelyek lehúznak, amelyek negatívak. Tudjunk megállt parancsolni magunknak is. Tudjunk megállt parancsolni abban a beszélgetésben is. Tudjuk szeretettel figyelmeztetni egymást, hogy testvérem, nem jó úton jársz. Ez a beszéd nem építő. Ez valakinek a háta mögött van. Ez negatív beszéd. Ez senkit nem fog előrevinni. Ha panaszod van, menj el hozzá. És imádkozz még, hogy szeretetlen a szívedben, mert hogy most nem szereted, az biztos, különben nem beszélnél róla. Mert ha szeretnéd, akkor vele beszélnél ezekről a dolgokról. És imádkozz ért, hogy tudsz szeretni. És aztán tudod szeretni, akkor menj el, és a szeretet tanítani fog téged arra, hogy figyelmeztesd őt szeliden. Ha még az ördög csapdájában van, azt mondja Isten igéje, akkor is felocsúdjon abból, és megmeneküljön. De emberileg ez nem fog menni. Csak Krisztusból. Krisztus példájából, a lélek által belé kapaszkodva. Őt újra és újra felfedez az életünkben. Lesz erőforrásunk arra. Mindez pedig azért adja Isten elénk, hogy örüljünk az életnek, és jó napokat lássunk. Még egyszer próbáljuk meg. Hogy örüljünk az életnek, és jó napokat lássunk. Ez egy nagyszerű örömhír, nem? Dicsőség az Úrnak. Az Úr áldjon meg titeket, és járjunk Isten igéje tanítása szerint.